Két évtizedes csúcson a hazai kőolaj és földgáz kitermelés, megugrott a norvég energiakivitel az elmúlt három évben. Fenntartható üzemanyagot is tankolhatnak már a repülőgépekbe Ferihegyen. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Tavaly Magyarország földgáz kitermelése megközelítette az 1,9 milliárd köbmétert, kőolaj tekintetében pedig meghaladta az 1 millió tonnát a belföldi lelőhelyeken felszínre hozott energiahordozók mennyisége, ami 20 éves csúcs, derül ki az Energiaügyi Minisztérium közleményéből. A változásról, az újabb lehetőségekről és a kitermelési volumen további növeléséről Hortai Olivért, a századvég klíma- és energiapolitikai üzletág vezetőjét, Zsámboki Zsolt kérdezte.
Az orosz-ukrán háború is felszínre hozta az úgynevezett energiaszuverenitás témáját. Milyen jelentősebb változások voltak Magyarország esetében az elmúlt években?
A kormányzat elkezdte felpörgetni a saját kitermelését az országnak. Hogyha energiaszuverenitásról, energiafüggetlenedésről beszélünk, akkor három szinten érdemes gondolkodni. Ezek közül az első és legfontosabb törekvést az jelenti, hogy az országhatárokon belül kitermelt energiahordozók arányát, mértékét növelni tudjuk. A másik két szint pedig az importhoz kapcsolódó útvonalak diverzifikációját, illetve az importhoz kapcsolódó források diverzifikációját jelenti. A tavaly évben rekordot döntött a saját szénhidrogén kitermelésünk, mind olaj és mind gáz tekintetében. A nyersolaj kitermelés körülbelül 1 millió tonna körül alakult, a földgáz kitermelés pedig megközelítette az 1,9 milliárd köbmétert. A nyersolaj tekintetében számos új lelőhelyet talált, elsősorban a MOL, és földgáz tekintetében is a meglévő nyugat-magyarországi, délalföldi, kelet-alföldi kutak mellett, Vecsési térségben, Tura településen, de Berettyó Újfalun is, és még további helyeken is voltak új találatok, ami részben az új szabályozásnak is a következménye, egy új koncessziós rendszer működik.
A hazai kitermelés az energiaigényünknek mekkora hányadát fedezi?
Földgáz esetében az elmúlt években a saját igényünk is csökkent, tehát most már a korábbi olyan 10-11 milliárd köbméter éves igényről 8,5 milliárdra csökkentünk, ebből 1,9 milliárd a saját kitermelés. A nyersolaj tekintetében pedig a százhalombattai igények az olyan 7-8 millió tonnát jelentenek, ebből tudunk most már 1 millió tonnát magunk ellátni.
Említette, hogy találtak újabb lelőhelyeket. Mit prognosztizálnak a szakemberek, hogy meddig tartható fenn ez a magas kitermelési szint?
Az új lelőhelyek nem csak hogy képesek lehetnek a következő években fenntartani a jelenlegi kitermelési szintet, de a várakozások alapján ez valamelyest növelhető is. Ezzel együtt mind olajban, mind földgázban, a továbbiakban is várhatóan nagyobb arányban importra szorul hazánk, de azért az egy nagy segítség, hogy ez az arány ez folyamatosan csökkenthető. Arra vonatkozóan nincsenek egyértelmű exakt becslések, hogy mondjuk a nyersolaj esetében az 1 millió tonna következő években pontosan mekkorára növelhető, ez a kutatási aktivitásnak a függvénye.
Említette, hogy voltak változások az útvonal beszállítói diverzifikációban, ugye milyen irányokból érkezhet Magyarországra nyersanyag?
Hogyha a gázban gondolkodunk, ott már az orosz-ukrán háború kirobbanását megelőzően Magyarország majdnem minden szomszédos országgal kiépítette a határkeresztező kapacitását, és azokat folyamatosan bővíti, tehát az útvonal diverzifikáció tekintetében az mondható el, hogy Magyarország elvégezte a házi feladatát. Amiben további feladatok vannak, és ebben az aktivitás az orosz-ukrán háború kirobbanását követően jelentősen növekedett is, az a forrás diverzifikáció. Az olaj tekintetében a helyzet valamivel kedvezőtlenebb, ott részben a meglévő vezetékes infrastruktúra, részben a százhalombattai finomító bekeverési arányainak következményeképpen Magyarország nem tudja egyik napról a másikra jelentősen módosítani azt a körülbelül 70-30%-os, 70% orosz, 30% nem orosz nyersolaj arányt. Ott két útvonal van, az egyik a barátságkőolaj vezeték, amelyen Dunán keresztül a nagyobb arányú olaj érkezik Magyarországra, a másik pedig a Horvátországon keresztül futó Adria vezeték, ezen keresztül hozza föl Magyarország a maradék 30%-ot.
És mi a helyzet a megújuló energiákkal? Egyre erősebb ez a láb az energiaellátásban.
Igen, különösen ami a napelemeket illeti. A tavalyi évben a saját villamos energia termelésünkön belül a napelemek részaránya már elérte a 25%-ot. Ez az Európai Unióban a legmagasabb arány. Ez elsősorban annak a következménye, hogy az elmúlt években Magyarországon egy csak nem exponenciális jellegű felfutás volt tapasztalható az új napelemes beruházásokban, kapacitásokban. Hazánk elérte, sőt meg is haladta a 7500 megawattos beépített kapacitást. Ez több, mint amit korábban a kormányzat 2030-ra tűzött ki célul, úgyhogy a 2030-as célt közelmúltban módosította is 12 megawattra. Általánosságban elmondható, hogy az időjárás függő megújulók arányának növekedése rendkívüli ütemet követ, és ez egyre inkább felértékeli a rugalmassági kapacitások jelentőségét is a villamos energia rendszerben. Ezért is fontos az, hogy Magyarország régóta először most egy új gáztüzelésű erőművet is épít.
Ortai Olivért, a századvég klíma- és energiapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Jelentősen növelte Norvégia energiaexportját az elmúlt 3 évben, vagyis az orosz-ukrán háború kitörése óta. Már a kontinens energiaszükségletének 30%-át elégíti ki az északi állam. A változásról az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány készített elemzést. Erről kérdezte Horváth Sevestyént, az alapítvány kutatóját, Ignát Márk.
Mindez egyértelműen az orosz-ukrán háború következtében alakult, így amiatt van?
Hát elsődlegesen igen. Az elmúlt szűk 3 évben sokat lehetett hallani, hogy az orosz-ukrán háború egyik legnagyobb nyertese az Egyesült Államok, mivel az európai országok az eddigi orosz energiaellátásról átállnak az amerikai energiaellátásra, azonban ez nem teljesen igaz. A második, vagy hát igazából az Egyesült Államokkal egy lapon említhető nyertese ennek a háborúnak az Norvégia. A kőolaj tekintetében, míg például az előző évtizedben Norvégia részesedése 5-6% körül alakult, 2024-ben, tehát tavalyi évben ez durván a 2,5-szeresére növekedett, 14% körülre, de ami ennél is lényegesebb változás volt, az a földgáz tekintetében ment végbe. Jelenleg Norvégia adja az Európai Unió földgáz szükségletének több mint 30%-át.
Az LNG-t tekintve ez hogyan néz ki?
A skandináv országból érkező földgáz az elsőleg nem is LNG, tehát nem a cseppfolyósított formában érkezik az Európai Unióba, hanem 2-3 fő földgázvezetéken keresztül. Az LNG tekintetében a legnagyobb beszállító az az Egyesült Államok, ezt pedig Katar követi, és még Oroszország is megelőzi LNG tekintetében Norvégiát. Norvégia részesedése az cseppfolyósított földgáz tekintetében 5-10% körül alakulhatott a tavalyi évben. A gázhalmaz állapotú földgáz tekintetében pedig Norvégia részesedése több mint 40%-os. Így ezek összességében jön ki az, hogy Norvégia a földgáz tekintetében közel a harmadát adja az európai szükségletnek.
Európában jellemzően hová jut a norvég földgáz és kőolaj, tehát kinek szállítanak leginkább?
Hát elsődlegesen a szomszédos országaiknak, mint például Svédország, az Egyesült Királyság, Belgium, Hollandia, de meg lehet említeni még Lengyelországot is, illetve Portugáliát. Tehát ezek a fő országok a földgáz tekintetében, a kőolaj tekintetében hasonló a kép. Ott a legnagyobb részesedéssel Egyesült Királyság, Hollandia és Lengyelország rendelkezik.
Ez hogyan érinti a norvég gazdaságot? Tehát ez a bevétel, ez a plusz bevétel, ez tulajdonképpen hova folyik be, kinek?
A földgáz és a kőolaj kitermelés Norvégiában nagyon jelentős állami szerepvállalással történik. Az energiai vállalatoknak a többsége az állami tulajdonban van, és mivel az energiamixen belül a fosszilis energia hordozók aránya rendkívül alacsony, a világon legalacsonyabb Norvégia esetében, ezért a kitermelt energiahordozókat értékesíteni, exportálni tudják. Ennek köszönhetően például 2022-ben az állami bevételeknek több mint 50%-át az energiahordozó exportból származó bevételek adták. Ennek köszönhetően az elmúlt 3 évben, míg Európa szinte összes többi országa forrás hiánnyal küzd, addig Norvégiában a költségvetési többlet eléri a GDP 15-25%-át. A tavalyi évben is körülbelül a GDP 14%-ával több forrás folyt be a norvég költségvetésbe, mint amennyi kiadásaik voltak, és ez a többlet elsődlegesen a norvég társadalombiztosítási alapba folyik be.
Horváth Sebestyént, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatóját hallották.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Az év elejétől Budapesten is tankolhatnak a repülőgépekbe fenntartható üzemanyagot. A Budapest Airport leányvállalata, a repülőtéri üzemanyag kiszolgáló Kft. Teljesítette az előírásokat, így az év elejétől elérhető a teljes felhasználás 2%-ának megfelelő, környezetkímélőbb üzemanyag. Ennek összetételéről, a bekeverési arányról és a további tervekről Valentinyi Katalint, a Budapest Airport ZRT kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesét hallják.
Ugye a fenntartható repülőgép üzemanyag, angol nevén a Sustainable Aviation Fuel, rövidítve SAF. Mi csak itt a repülőtéren SAF-ként nevezzük ezt az üzemanyagot. Tulajdonképpen ennek az alapanyaga többek között máshol nem hasznosítható növényi vagy állati zsiradék, amit aztán speciális folyamatok során alakítanak át prémium minőségű megújuló termékké, gyakorlatilag SAF-fá, tehát bele tankolni lehet a repülőgépekbe. Ezzel csökkentve gyakorlatilag a repülőgépek által kibocsátott üvegházhatás gázok mennyiségét. A SAF-ról egyébként tudni kell, mint ahogy elmondtam, hogy egy fenntartható módon előállított üzemanyagról van szó, új generációs üzemanyag, tiszta formában, ráadásul az életciklusa során akár 80%-kal is csökkentheti az üvegházhatású gázok kibocsátását a használat során, úgyhogy mindenképpen egy nagyon fontos aspektusa a légiközlekedési iparágnak abból a szempontból, hogyha fenntarthatóságról beszélünk. Egyébként a SAF jelenleg legfeljebb 50%-ban keverhető a hagyományos fosszilis alapú kerozinnal, tehát maximum a fele lehet az üzemanyagnak, amit a repülőgépekbe tankolnak.
Vagyis akkor tulajdonképpen az üzemanyag felét kiváltja ez az akár növényi olajból készült termék?
Így van, kiválthatja, tehát legfeljebb az 50%-át jelenlegi formájában, de nyilván attól függ, hogy mennyit kevernek bele a kerozinba. Tehát ez nem feltétlenül 50%, maximum 50% lehet. És ugye ami januártól most életbe lépett, az az, hogy minimum 2% részarányú fenntartható légijármű üzemanyagot biztosítania kell a repülőtereknek, a légitársaságok számára. Tehát 2%-ban gyakorlatilag a repülőtereknek rendelkezésre kell állni arra, készen kell állniuk arra, hogy SAF-ot, tehát ezt a fenntartható üzemanyagot tudják biztosítani a repülőgépek tankolásakor.
Hogyha környezetvédelmi szempontból ez jó vagy jobb, mint a kerozin, akkor miért nem tankoltak eddig ilyet?
Ugye egyrészt a SAF az egy új termék tulajdonképpen, tehát nem annyira régóta érhető el a piacon. Másrészt a repülőtereket erre fel kell készíteni, tehát tulajdonképpen a repülőtéri infrastruktúrával is kompatibilisnek kell lenni, de egyébként mivel alapvetően az, ezért nagyon jó hír, hogy a repülőtereknek a SAF használatához minimális beruházásokra van szükség. És ezen kívül pedig szintén egy nagyon fontos szempont, hogy ahhoz, hogy ezt használni lehessen, nagyon szigorú feltételeknek kell megfelelni a repülőtereknek. És mi ebben értünk most el egy nagyon fontos mérföld, mert a Budapesti Repülőtér üzemanyag kiszolgáló vállalata, a RÜK Kft. Teljesítette annak az auditnak a feltételeit, amelyek lehetővé teszik, hogy a SAF használatát bevezessük a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtéren. Tehát tulajdonképpen több körülménynek kell együttesen teljesülnie ahhoz, hogy a SAF-ot egy adott repülőtéren használni lehessen. Nyilvánvalóan mind a repülőtereknek, mind a légitársaságoknak nagyon nagy kihívás, hogy az egyre növekvő igényt a légiközlekedésben úgy tudják kiszolgálni, hogy a fenntarthatósági szempontokat maximálisan figyelembe veszik. Ugye mi is itt a Budapest Airportnál azt tűztük ki, hogy legkésőbb 2030-ig, tehát tulajdonképpen 5 éven belül több mint 90%-kal csökkenteni szeretnénk a repülőtér közvetlen tevékenységéből származó szén-dioxid kibocsátást, és nyilván ennek egy nagyon fontos következő lépése vagy lépése az, hogy elérhetővé válik nálunk is ez a fenntartható repülőgépüzemanyag. Nyilván ezen kívül nagyon sok egyéb lépést megteszünk, hulladékgazdálkodástól vízgazdálkodásig, energiahasználatig kezdve nagyon sok mindent, hogy a kibocsátásunk csökkentsük, de mégis a SAF egy hatalmas lépés ebben a folyamatban.
Mik ezek a szigorú feltételek? Másként kell kezelni ezt az üzemanyagot, mint a hagyományos fosszilis üzemanyagot, a kerozint? Vagy külön kell tárolni? Szóval mi az, ami bonyolultá teszi ennek a bevezetését?
Tulajdonképpen az ellátórendszert kell erre felkészíteni, és mint mondtam, szerencsére a Budapest Airportnál az infrastruktúránk szinte eddig is majd, hogy nem teljes mértékben kompatibilis volt ennek a használatával, tehát gyakorlatilag minimális beruházással tudunk erre áttérni.
Mennyire népszerű ez az üzemanyag? Veszik a légitársaságok?
Igen, illetve 2023-ban teszteltük a szavkereskedelmi használatát, ez egy nagyon fontos lépés volt abban a folyamatban, hogy végülis bevezetésre kerülhessen, és elérjük azt az állapotot, ami ma itt van, hogy 2%-ban rendelkezésre tudjuk bocsátani a légitársaságoknak. Tehát 2023-ban volt egy teszt a MOL-lal, illetve a Wizzair-rel közösen, pontosan azzal a céllal, hogy lássuk, hogy az üzemanyag ellátó rendszerét a repülőtérnek hogyan tudjuk felkészíteni arra, hogy most 2025. januárjában eljussunk arra a stádiumra, hogy 2%-ban tudjuk biztosítani a légitársaságoknak. Tehát nyilván ezt egy több évig tartó felkészülés, hogy így mondjam, előzte meg, és most vagyunk ennél a pontnál, hogy képes a repülőtér 2% részarányban ezt a fenntartható légjárműüzemanyagot biztosítani a repülőgépek számára. Megfeleltünk mind az összes szigorú fenntarthatósági követelménynek, tehát tulajdonképpen sikeresen teljesítettünk mindent annak érdekében, hogy ez mostantól itt elérhető legyen.
Mennyibe kerül ez az újfajta üzemanyag? Mennyivel drágább vagy olcsóbb, mint a hagyományos kerozin?
Sokkal drágább, mint a kerozin, tehát a SAF-nak az ára jóval magasabb. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy minden légi közlekedési szereplőnek, nyilván repülőtereknek is, légitársaságoknak is ez egy beruházás a fenntarthatóságba, a tisztább jövőnkbe, hiszen egyrészt nyilván drágábban jutnak hozzá, mint a kerozinhoz, másrészt nyilván a légitársaságoknak is lesz majd a döntése az, hogy mennyi gépükbe, melyik járatukba kérik, és milyen arányban a SAF belekeverését majd a kerozinba.
Mennyire könnyű ezt beszerezni? Mekkora a kínálat az európai piacon, vagy akár itt Magyarországon?
Mi itt a Budapest Airport, illetve az üzemanyagkiszolgáló vállalatunk sem a MOL-tól veszi, hiszen sajnos a MOL nem gyárt és nem is árul SAF-ot egyelőre. Külföldről szerezzük be, de ez nem könnyű feladat egyébként, mert nagyon kevés helyen gyártanak és árulnak egyelőre az Európai Unióban, illetve Európában fenntartható üzemanyagot.
Mi a távlati cél, hogy növelik majd az elérhető mennyiséget? Természetesen akkor, hogyha nagyobb lesz a kínálat, és könnyebben lehet majd beszerezni nagyobb mennyiségben ebből az üzemanyagból.
Ez egy törvényi kötelezettség is. Jelenleg ugye 2%-ot ír elő ez a törvény. Az nyilvánvaló, hogy ez folyamatosan fog növekedni időről időre, nem feltétlenül évről évre, hiszen egyelőre a hozzáférés az üzemanyaghoz limitált, de folyamatosan fog majd emelkedni ez a 2%-os arány, hogy mi lesz az előírás, hogy mennyit kell hozzákeverni a hagyományos kerozinhoz, tehát akár 5 éven belül mondjuk 5 vagy 10%-ra tud emelkedni, ezt majd a törvény elő fogja írni, hogy mit kell minimumként teljesíteni. És nyilvánvalóan, ahogy említettem, a légitársaságok döntése is lesz majd az, hogy mennyit kevernek bele, mennyit hajlandók egyáltalán megvenni majd ahhoz, hogy a légiközlekedés úgymond egy tisztább iparággá váljon, hiszen azt tudni kell, hogy ahhoz, hogy a Scope 3 minősítést elérje az a szektor, ahhoz az üzemanyag használatot, tehát a fenntartható üzemanyagot is kell elsősorban bevezetni és használni széles körben, hiszen jelenleg a kibocsátásnak a 80%-át, a légiközlekedési iparág kibocsátásának a 80%-át az üzemanyag jelenti. Tehát nyilván nagyon jelentős lépést akkor fog tudni ez a szektor tenni a fenntarthatóság irányába, hogyha széles körben lesz elérhető és használt ez az üzemanyag.
Valentényi Katalinta, a Budapest Airport ZRT kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató helyettesét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal is bekapcsolódik a jövő energetikai szakembereinek oktatásába. Jelentette be Juhász Edita, a hatóság elnöke a Miskolci Egyetem új ipari intézeti tanszékének megnyitóján. A tanszéket létrehozó MVM csoporttal aláírt megállapodásról és az oktatási tervekről Scherer Zsoltot, a hivatal szóvivőjét hallják.
Egyre nagyobb ütemben van szükségünk olyan új technológiák, illetve innovatív megoldásoknak az alkalmazására ahhoz, hogy fent tudjuk tartani az ellátásbiztonság, fenntarthatóság, megfizethetőség hármasát. Az energetikai infrastruktúra működtetését, az ellenálló képesség biztosítását, annak fokozását, nem tudjuk elképzelni, a szaktudás folyamatos karbantartása, fejlesztése, és természetesen ennek körében a szakember utánpótlás biztosítása nélkül nem elképzelhető.
A közleményük szerint a MEH részt vállal az oktatási tematika és az ehhez szükséges tananyagok megszervezésében, megtervezésében, folyamatos fejlesztésében is, sőt, a hivatal munkatársai részt vesznek vendégelőadóként az egyetem munkájában, illetve az oktatásban. Mi az, ami a meglátásuk szerint hiányzik, vagy amire nem került eddig elég nagy hangsúly az egyetemi oktatásban?
Nagyon fontos az egyetemi oktatásban, hogy megjelenjenek a gyakorlati tapasztalatok is. Természetesen nagyon fontos, hogy a szolgáltatók, az ipar képviselőinek a tudása is megjelenjen az oktatásban, de úgy véljük, hogy nem csak a szolgáltatói ipari szférának a tudásának kell megjelenítenünk a gyakorlati képzésben, hanem azokat a szabályozói ismereteket, melyet Magyarországon az energetika, illetve a közműszabályozás világában az energetikai és közműszabályozási hivatal képvisel. Ezért adtuk fontosnak, hogy az MVM-mel egy együttműködési megállapodást írtunk alá, melynek az a célja, hogy a partneregyetemeken, köztük Miskolcon is természetesen, az energiaszektor iránt érdeklődő hallgatók oktatói támogatást és persze naprakész szakmai tudást kapjanak tanulmányai során.
Vagyis akkor ezek szerint a jövő mérnökeinek a mostaninál jobban kellene ismerniük az éppen aktuális szabályokat is, az éppen hatályos szabályokat, hogy hamarabb és gyorsabban tudjanak talán bekapcsolódni a munkába?
Természetesen, hiszen nem csak az ipar, illetve a szolgáltatói szféra változik folyamatosan, hanem ezt követi, illetve bizonyos szempontból támogatja, erősíti a szabályozás is. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a jövendő mérnökei, ők megfelelő információkkal rendelkezzenek, ne csak az ipar változásairól, hanem azon szabályrendszerek tekintetében is, melyet Magyarországon a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatalnak a szakemberei tudnak talán legjobban megjeleníteni az egyetemi képzés során. És természetesen az is fontos a számunkra, hogy ne csak az ipar utánpótlásáról beszéljünk, hiszen a hivatal számára is fontos, hogy a munkatársai szempontjából mindig legyen olyan érdeklődő, olyan fiatal, aki az egyetemi diploma megszerzése után esetleg a hivatalt választja majd munkahelyéül.
Elsősorban a mérnököknek tervezik ezt a tananyagot, ezeket a tematikákat átadni, vagy más szakemberek számára is?
Az együttműködés keretében, amit az MVM-mel kötöttünk, részt veszünk oktatási tematika és a tananyagok megtervezésében, fejlesztésében, és a munkatársaink vendégelőadóként részt fognak venni iparág specifikus közgazdasági, jogi, mérnöki, statisztikai, nemzetközi és biztonsági ismeretek oktatásában is. Úgyhogy az a paletta, amit a hivatal képvisel, valamennyi szakmai területen készek vagyunk az iszegszerzett ismereteknek az átadására és a jövendő szakembereinek képzésére, attól függetlenül, hogy mérnöki pályát választ, vagy esetleg más irányban, de az energetikát tartja legfontosabb iránytűjének.
Mikor kezdik meg ezt az oktatói munkát?
Az együttműködési megállapodást, melyet az MVM-mel kötöttünk, határozatlan időre szól, és első alkalommal a 2025-26-os felsőoktatási tanévtől.
Serre Zsoltot, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal szóvivőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!